Szervusztok, szép estét kívánok mindenkinek! Zsidókhoz írt levél 11. részének első versével szeretnének köszönteni titeket. Itt pedig a remélet dolgoknak a valósága, és nem a látott dolgokról való meggyőződés.
Isten igéjét olvasom. Pál apostol Timóteushoz írott 2. leveléből, 1. fejezet 3. terjedő versekből eképpen. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelki ismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Isten igéjének olvasását folytatom, Pál apostol Efezusiakhoz írott levelének 6. fejezetéből, az 1-től a 4. terjedő verseképpen. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy ige szava most is szólhat hozzánk. Köszönjük, hogy a több száz éves sorok most is élő tükörként mutatják meg, hogy mi a jó és mi, ami neked kedves. Köszönjük, hogy szembesülhetünk avval, hogy mit szeretnél látni a mi életünkben, a szüleink életében, majd leendő gyermekeink életében. Köszönjük azt, hogy nem vagyunk tudatlanságban ezek iránt, a dolgok iránt. Kérünk, hogy e szerint tudjunk élni és jól élni a te parancsolataiddal. Hogy kedvesek legyenek előtted a mi cselekedeteink. Mert Urunk, minden Isten tiszteletkor, minden találkozáskor bizony inkább arra kell rádöbbennünk, hogy milyen sokszor elhagytunk téged. Ilyenkor még jobban nyomnak minket azok a percek és azok a döntések, amelyeket nélküled hoztunk meg. Kérünk, hogy ez a találkozás, az Isten tisztelet, az igehirdetés, terhek lerakásának a lehetősége legyen. Annak a lehetősége, hogy benned megújulva, az igében, megfürödve, tisztulva tovább tudjunk lépni. Szent lelkedért könyörgünk tehát, hogy tisztíts meg minket. Tedd szabaddá a gondolatainkat, hogy tudjunk figyelni az ige hirdetésre, az ige szavára. Kérünk, hogy adjál örömet a mi lelkünkbe, hogy öröm töltsön el minket azért, hogy te most minket meg akarsz szólítani. Jövel teremtő, újjáteremtő Szentlélek Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk el mai estén Istennek igéje. Ahogyan már hallottátok is a lekcióban, Pál apostolnak Timóteushoz írt 2. levelében, az 1. fejezet 5. versében. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Eddig Istennek írott igéje. A gyülekezet helyet foglal. Kedves testvéreim, szeretett barátaim, gyülekezet, mai Isten tiszteletünket, igehirdetésemet egy közvéleménykutatásra szeretném kezdeni. Biztosan vannak a gyerekkorunkból olyan élmények, és részben ezért is mondtam, hogy a beszélgetésünknek legyen ez a tárgya, amikor a szüleinkkel kapcsolatban, akár rokonokkal, barátokkal, szomszédokkal találkoztunk, és ezek az álmaikodó kérdések megállítottak minket, hogy jaj, ez a gyerek tiszta apja, az orra, a füle, a magassága, az haja színe, stb. Az első kérdés az, hogy tegye fel a kezét az, akinek van ilyen élménye, emlékképe, hogy ilyen borzasztó mondatokkal megállították játék közben, folyosón, utcán. Én hiszem, hogy én is benne tartozom. Azt tegye a kezét, akinek nem volt olyan élménye, hogy nem a külsőségek miatt állították nekem, azt mondták, hogy tiszta apja, olyan logikája van, olyan esze, annyira jól főz, mint az anyja, vagy olyan hörcsög, mint nekem mondták, mint az apja. Tehát, hogy így a tulajdonság, tehát már egy kicsit mélyebb dolgok miatt állítottak meg minket, nem azért. Na, itt már kevesebben vagyunk. Következő, ami már kicsit közelebb visz az igényhez, az, hogy azért állítottak meg, mert azt mondták, hogy olyan hited van, mint az apád. Olyan hited van, vagy olyan hitvalló vagy, mint az édesanyád. Van-e ilyen? Egy igen megdöbbentő, sajnos nekem sincsen élményem. És elgondolkoztam azon, hogy vajon miért nem. Vajon miért van az, hogy látszat után megállítjuk az embereket. Tisztára olyan vagy, mint Gizike, vagy úgy nézel ki, vagy olyan eszed van, mint Lajoskának. De az, hogy olyan hited van, ahogy Pál apostol mondja, hogy Timóteus, olyan hited van, mint anyádnak és nagyanyádnak. Hogy ez vajon miért nem jut eszünkbe? Miért nem jut eszünkbe ez a hasonlat? Miért nem keressük a családtagok között ilyen módon is a kapcsolatot, az összefüggést? Miért nem figyelünk fel erre? Miért nem fontos az, hogy bizony ezt is lehet tanítani, ezt is lehet örökíteni a családban. Ez is lehet örökségünk, nem csak a hajunk színe, nem csak a tulajdonságaink, nem csak a belső tartásunk, hanem a hitet is valahonnan kapjuk. Szülőktől, vagy egyéb felmenőktől. Talán azért, mert adódik a logikus válasz, mert hogy a hit valóban nem örökíthető. Mert Krisztus követésének a döntése egyéni döntés. Mert hogy ezt nem a szülők, nagynénik és nagybácsik hozzák meg helyettünk, még akkor is, hogyha sokan vagyunk olyanok, akik komoly hívő családban nőttünk föl, és a szüleink, nagyszüleink mindent megtettek, hogy eljárjunk hittanra, konfirmációs órára, egyéb alkalmakra, mindent megtettek, imádkoztak, de mégsem jutott valaki hitre, vagy nagyon nehezen, vagy hitre jutottunk, de nem biztos, hogy csak a mi döntésünk volt. Esik az eső. Ugyanakkor vannak olyan családok, ahol el sem hangzik Jézus Krisztus neve, nem tett róla senki bizonyságot, és mégis valahol egyszer az embert megállítja az, hogy létezett Jézus, megállítja akár egy baráti körben, akár egy tanórán, akár egy plakáton, valami, hogy valahol van az Isten, aki engem hív, és lehet, hogy a szülők, ősök között nincsen senki, aki követte volna az Isten, és mégis az a gyermek, az a fiatal megtér, és lehet, hogy köztünk is van ilyen. Mind a kettőre van bőven példa, mert Istennél nincsenek sémák, hogy ezt vagy azt az utat kell követni. De nagyon fontos azt látni, hogy bármilyen családi környezetből is indultunk, és bármilyen hitbeli indítatásunk volt vagy nem volt, igenis döntő fordulat lehet a mi életünkben, hogy a szüleink tettek-e bizonyságot szavaikkal, életükkel arról, hogy létezik egy teremtő Isten. Mert alapvetően és elsősorban a szüleink felelősek azért, hogy mi hogyan nevelkedünk. És itt nem csak azt kell érteni, hogy jó iskolákba kerülünk-e, milyen környezetbe vagyunk, hanem az Isten iránti felelősség is nagyon fontos ebben az esetben. A család felelőssége, hogy halljunk Istenről, halljunk a megváltóról. Kevesen tudják, hogy a 18. század végéig a konfirmációra felkészítés az a szülők feladata volt. Nem arról volt szó, hogy menjen fiam a lelkészhez, aztán majd ő szépen kiokít mindenre, hanem a szülőknek kellett eljutatni a gyereket odáig, hogy 10 éves korban, ugye akkor azért kicsit más volt egy tinédzser érettsége, mint ma, 10 éves korban eljusson odáig, hogy a szülőkkel együtt elmenjen a gyülekezetbe, és hitvallást tegyen arról, amiről annak idején a szülei, amikor megkereszteltették őt. A szülők feladata és felelőssége volt a hitre való nevelés. És a Biblia számára ez evidens. Nem olvasunk arról a Bibliában, hogy a szülőknek azt mondták volna, hogy vidd el Jeruzsálembe egy jó jesivába a gyerekedet, és majd ott mindent megtanul. Vagy az, hogy menj el X rabbihoz, majd ő elmondja, amit tudnod kell Mózesről. Hanem azt olvassuk Mózes 5. könyvében, miután újra a 10 parancsolatot megismétli az Isten, azt helyezi Izrael szívére, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Maradjanak meg szívedben azok az íjék, amelyeket most parancsoltam neked. Ismételgesd azokat fiad előtt, és beszélj azokról, akár házadba vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár felkelsz. És még hosszan sorolja, hogy hogyan kell megőrizni. Itt az, hogy ismételt fiad előtt. Mondd el újra és újra. Sőt, egyes zsidó helyeken még az is szokás, hogy amikor a gyermek már alszik, akkor a fülébe suttogják azokat a fontos igéket, ige helyeket, amit egy hithű zsidónak ismernie kell. Ez is mutatja azt, hogy a szülőknek milyen fontos szerepük van, amire Pál apostol is utal. Timóteus, a te életedben milyen fontos volt az, hogy volt ilyen anyád és ilyen nagyanyád. Persze mindez nem biztosíték, hogy milyen szüleink vannak, hogy hitben járó szüleink vannak, de egy óriási lehetőség. Mondhatjuk azt, hogy Isten gondviselésének az egyik csodája, ha olyan szülőket juttat nekünk, akik hitben is tudnak minket vezetni. A mai igénk az anyákról szól. És talán, ha a naptárra néztek, akkor látható, hogy a hétvégén, május első vasárnapja lévén anyák napja lesz. Anyák napja, ami látom, van, akinek most meglepő fordulat. Az anyaság nagyon sokrétű feladat, és központi jelentőséget tanítunk az anyaságnál a hittel kapcsolatban. De jó, ha azt is látjuk, hogy a hittel kapcsolatban nem csak az anyákat terheli a felelősség. Ugye ebben az igében csak anyákról van szó, majd kitérek arra, hogy valószínűleg miért csak anyákról. De fontos azt látnunk, hogy nem csak az anyák kezébe van a hitre való nevelés terhe. Annak ellenére, hogy a mai világban nagyon szeretjük a hitet abszolút érzelmi kérdésként tárgyalni. És mint érzelmi kérdést abszolút a nők privilégiumaként fenntartani. Itt a gyülekezetünkben meglepően jó az arány, de akárhogyha a Calvin téri gyülekezetre gondolok, ahová szoktam járni vasárnaponként, vagy más gyülekezetekben, bizony az arány sokkal rosszabb a férfiak hátrányára. Sokkal több nő jár a gyülekezetekbe, valahol eltűnnek a férfiak. Sok magyarázatot kerestek, találtak, véltek találni erre, de mindenképpen fontos háttere ennek a dolognak az, hogy az elmúlt időszakban sokszor gondolkoznak úgy a hitről, mint ez egy nőies, lelkizős dolog, ami alapvetően a nők feladata. A mai modern férfi ideálba a hit nem fél bele, hiszen a hit valahol arról is szól, hogy gyengék vagyunk. Valaki nagyobbra, hatalmasabbra kell ráhatyatkoznunk. És még egy nőtől teljesen természetes, hogy gyengeségében másra hagyatkozik, akár a hitre, férjére, párjára, stb. Addig egy férfitől a mai világban elvárják azt, hogy magad, uram, bontakoztasd ki magadat, majd te megoldod, saját erődben bízzál. És talán ez is az oka annak, hogy valahogy az évtizedek, évszázadok során a férfiak eltűntek a gyülekezetekből, eltűntek a gyülekezeti életből. Persze tisztelet a kivételnek, és nagyon örülök, hogy az egyetemi gyülekezet akár a mai Isten tiszteleten is a kivételek közé számít. Timóteus esetében is, ha megnézzük, akkor a nők játszanak döntő szerepet. Pozitív példát, pozitív hitbeli példát adnak Timóteus számára. Pál apostol hálát ad ennek a két asszonynak a hitéért, példaként említi fel Timóteusnak, hogy lám, van kibe kapaszkodnod, van kiben bíznod, van kinek az erejében, ennek a két asszonynak az erejében bíznod. Pedig, hogyha kritikus szemmel olvassuk a Bibliát, akkor feltűnik az, hogy bár erős hitű volt ez a két asszony, és Pál is dicséretesként emeli fel a szavát mellettük, bizony ezek az asszonyok kompromisszumot kellett, hogy tegyenek. Talán feltűnik az, hogy nincs mellettük férfi. Itt persze hipotézisekre tudunk hagyatkozni, hogy vajon miért nem. Lehet, hogy Lóis már olyan idős volt, hamar megözvegyült, de inkább az, akinél nincsen annyira hipotézisünk, Eunike. Könnyen lehet, hogy Timóteus apja még élt, csak Timóteus apja pogány volt. Timóteus apja nem volt zsidó. És nem csak, hogy nem volt zsidó, hanem a zsidóság hiányával még egy dolog, amitől elzárta magát, vagy legalábbis nehézé tette az utat, hogy nem is hallott Krisztusról. Lóis és Eunike olyan szempontból is példa, hogy ők zsidó származású asszonyként megismerték Krisztust, és ebben a hitben nevelték Timóteust, aki később megtért. De egy férfi sincsen. Meghaltak. Vagy mert pogány volt, ezért nem említi Pál apostol egyiket sem. Kérdések merülnek fel, hogy vajon miért? Vajon ez a hithű Eunike miért hozott ilyen kompromisszumot? Aki hithű, zsidó asszony, miért ment hozzá egy pogány férfihoz? Azért, mert a szerelem vakít, és a szerelemnek alárendelte a döntését, a hitbeli döntését? Nem tudjuk. Lehet, hogy az volt az oka, hogy abban a városban, ahol éltek, már nem volt szabad zsidó férfi. Nem volt, kit elvegyen. Szorványban ez egy gyakori probléma. Van egy szomszédasszonyunk, aki Kárpátaljáról azért telepedett át annak idején Magyarországra, mert 20-valahány évesen, 28 évesen rájött arra, hogy nincsen már magyar nyelvű keresztény férfi, akihez hozzá mehetett volna. És ez neki fontos volt, hogy keresztény legyen és magyarul tudjon. De lehet, hogy Eunikének ez nem adatott meg. Lehet, hogy gazdasági okai voltak. Nem tudjuk, de egy biztos, hogy Eunike ezért kénytelen nagy árat fizetni, és ennek az árnak nem más a tétje, mint az, hogy bár ő maga hitben jár, és sokat imádkozik a fiáért, mégsem tud számára 100%-os hitbeli nevelést adni. Ezt onnan is tudjuk, hogy nem következett be az, ami minden 8 napos zsidó fiú életébe be kellene, hogy következzen, hogy körülmetéljék. Ezt onnan is tudjuk, hiszen később Pál apostol kényszerül erre a szolgálat céljából. Ez is mutatja azt, amire Pál apostol a korintusi levélben is felhívja a figyelmet, hogy bizony a felemás iga egy házasságban nagyon nagy teher. De ez a felemás iga nem csak a szülőket érinti, nem csak a házaspárt, hanem a gyereket is. És hogyha a mai világba körülnézünk, sajnos ugyanez a helyzet van, hogy annyiféle értékrenddel, hitbeli háttérrel jövünk, hogy ott a nagy döntés, a szerelmet válasszuk, vagy a hitben való kitartást. És hát mind a kettőre születnek példák, de amikor döntünk, ne felejtsük el, hogy döntünk a gyermekünk sorsáról is, a gyermekünk hitbeli sorsáról is. Mert a férfiaknak is nagy szerepe van a hitben való nevelésre. Hogyha az Efézusi levélhez írott igét nézzük, akkor itt alapvetően a férfiakat érezzük megszólítva. Ha az előtte való sorokat is elolvassuk, akkor a házasságban is a férfi felelősségét emeli ki a hitben való járásra Pál apostol. És hogyha az Ószövetséget figyelmesen olvassuk, akkor Ábrahám, Izsák, Jákob istenéről van szó, ahol egy nőt sem látunk. Nem nőket szólít meg az Isten, hanem férfiakat, férfiaktól várja el, hogy hitben járjanak, megtartsák azt a szövetséget, amit Isten ajánl nekik, és ebben kitartóak legyenek, és nem csak ők, hanem az egész házuk népe. És hogyha a fogság utáni időszakra gondolunk, akkor bizony feltűnik nekünk az a rendkívül szörnyű kép, hogy a zsidó férfiak tömegesen vettek el pogány asszonyokat. És ebből meg a legszörnyebb az, hogy ezek a férfiak nem hitre térítették a feleségeket, a nagy szerelem nem pozitívan hatott a ő ítéletükre, hogy térjenek meg ezek az idegen asszonyok, hanem ezek az idegen asszonyok térítették el a fiakat és férjeket az Istentől. Talán egyetlen egy pozitív példát ismerünk a Bibliában, ahol meglepő módon az idegen asszony mégis betér és megtér, bár ebben is kicsit sántít a példa, ugyanis nem a férje hatására, hanem az anyósa hatására, ugye gondoljunk Naomi és Ruth esetére. Tehát a gyermekek hitbeli nevelése gyakorlatilag a párválasztással kezdődik. És akik mi most itt ülünk, ezelőtt a döntés előtt vagy közben vagyunk, vagy többségében előtt vagy közben, és hát nehéz ezt a döntést meghozni. És most Louis és Eunékének a példája lebegjen a szemünk előtt, amikor ezeket a döntéseket vagy már meghoztuk, vagy meghozóban vagyunk. Ez a két asszony példája számunkra abban lehet, amiben Timóteusnak is volt. Ahogyan olvashattuk a textusba is, hogy képmutatás nélküli élő hit volt bennük. Képmutatás nélküli, azaz olyan hit, ami nem csak a külvilágnak, nem csak a templomban, nem csak akkor, amikor számon kérhetőek voltak, akkor gyakoroltak, hanem minden napjaikat, minden életpillanatukat ezek a döntések átjárták. Nem volt az életüknek egy szent és profán területe, hanem mindenben igyekeztek a lehetőségeknek megfelelően élni. Hogy Timóteus azt láthatta, hogy ezek az asszonyok, a nagyanyja és az anyja, amikor döntést hoznak, akkor Istenre hagyatkozva hozzák meg ezt a döntést, amennyire csak a lehetőségekből telik. Ugye itt már említettem a körülmetélkedés elmaradását, de ugye ez valószínűleg abból adódott, hogy az apa pogány volt. De mégis ez a képmutatás nélküli kitartó hit Timóteust eljuttatta oda, hogy amikor felnőtt, akkor az élő Isten és Jézus Krisztus mellett döntött, és nem Zeus vagy Jupiter, vagy ki tudja, hogy kit tisztelt az ő apja. Hanem az a hit, az hiteles volt. Az, amit az anyja és a nagyanyja eléjük élt, Timóteus elé élt, az döntő volt az ő számára. Nem az apját követte, és nem azért, mert lázadni akart, vagy mert ő inkább a feminizmust képviselte, hanem azért, mert Eunike hitelesebb volt, mint az apja, akinek még a neve sem maradt fönt emiatt. Valahogy meggyőzőbb volt Timóteus számára. Ebben lehet számunkra a példa, hogy ez a képmutatás nélküli kitartó hit legyen meg a mi életünkben is. Ami mindennapi döntéseinkben, akár párválasztásunkban is, ami alapján akár családtagok, akár barátok, akár egyetemi társak azt mondják, hogy nem, most helyettesítsétek be, Zeus vagy Jupiter mellett döntünk, hanem az élő Isten, Jézus Krisztus mellett. És ahogy anyukám szokta mondani, a rossz példából is lehet tanulni, abban is Lois és Eunika példa lehet számunkra, hogy hozzunk mindenképpen olyan döntést, amiben nem nehezítjük meg magunknak eleve a hitünk megélését. Válasszunk olyan párt, válasszunk olyan életlehetőségeket, ahol nem kényszerülünk döntésre. Nem kényszerülünk önmagunk és a hitünk feladására, vagy részleges feladására. Hanem olyan döntést hozunk, ami a hitünk számára is vállalható. De ahogyan Pál apostolnál ennek a két asszonynak a hitéről olvashatunk, van még egy dolog, ami inkább következtethetünk, hogy ez a két asszony nem csak hitelesen élte meg a hitét, hanem ez a két asszony imádkozott. Valószínűleg folyamatosan és kitartóan imádkozott. És ez az imádság diadalmaskodott az ő életükben. Ez az imádság juttatta el valószínűleg Timóteust arra, hogy amikor Pál apostollal találkozott, akkor ő is meg tudott térni. Eunikének a neve is mutatja ezt a fajta diadalt, ezt a fajta imádságnak a révbejutását. Eunike neve azt jelenti, hogy a jó győzedelmeskedik. Áldott az a diadal, ami megszületik. Hogy azt mutatja, hogy igenis van értelme, van célja ennek az imádságnak, és Timóteusban ez az imádság célban ért. És sok ilyen példát is lehet mondani, amikor a szülők imádsága nem hiában való. A szülők imádsága megtartja a gyermekeket, a szülők imádsága áldás a gyermekekre. De emellé még felvettünk két nagyon ismert ókori példát, Ágoston és Konstantin példáját, ahol mind a kettőről tudjuk, hogy az anyák kitartóan imádkoztak ezekért a férfiakért. De nem csak ezekre lehet gondolni, hanem modern kori példákra. Van egy nagyon híres evangélikus lelkész, aki többször elmondta bizonyságtételében, hogy ő bizony nagyon lázadó volt, az apja is lelkész volt egyébként, és bizony nagy varga betűt tett meg, és nagy kitérőket addig, míg az Isten megszólította, és ő maga is lelkészé nem lett, és ami őt megtartotta, az az, hogy tudta, hogy az apja még a lázadásaiban is imádkozik érte. Mert a hit, a képmutató hit, az kitartó is. Kitartó annak ellenére, hogy Eunike és Lois kénytelen volt végigélni, hogy valószínűleg Timóteus rossz kamasz volt. Mert jó kamasz nem létezik, ha meg igen, az beteg. Tehát volt Timóteusnak rossz korszaka. Volt lázadó, volt tagadó, amiről nem olvasunk, mert nem fontos. De Eunike és Lois kitartott. És Pál apostol erre utal, erre a kitartásra, hogy bizony ez hozta a gyümölcsöt az ő életükbe is. És Timóteus, ahogyan olvassuk, ez hoz majd a te életedbe is gyümölcsöt. Ez a kitartó hit, ez az, amikor nem adott fel, pedig az a kamasz nagyon piszkos tud lenni. Az aztán tud dolgokat kitalálni, és gondolom, nektek sincs messze a kamaszkorotok, és nekem meg nincsenek messze azok az élmények, amikor gimnáziumba tanítottam. De ettől még az Isten a kamaszokat is szereti, a lázadókat is szereti. És ezek mögött, a kamaszok mögött mind vannak szülők, nagyszülők, tanárok, lelkészek, akik Eunike és Lois módjára folyamatosan imádkoznak, és folyamatosan próbálják eléjük élni azt az életet, amit érdemes követni. Akinek megadatott ez az élmény, hogy volt neki a családban Lóisza és Eunikéje, olyan szülei, anyái, nagyanyái, apái, nagyapái, akik ilyen imádságos lélekben, ilyen imádságos háttérben tudták őket, titeket nevelni, vagy minket, akkor ezen a vasárnapon ezt köszönjétek meg nekik. Adjatok hálát az Istennek, hogy ez megadatott. Hogy volt Eunike, vagy Eunikos, hogyha férfi mód, aki imádkozott, értetek. És tudom, sokan vagyunk olyanok, akiknek talán ez nem adatott meg. Vagy talán olyan hiányosan adatott meg, hogy csak következtethettünk arra, hogy talán volt, van, talán van Isten, és valahol másutt hallhattunk róla, és nem a szüleinkről. Akkor is gondoljunk a szüleinkre hálaadással, és fordítsuk meg a dolgot, hogy innentől kezdve mi vagyunk felelősek, értük. Ha figyelmesen elolvassuk az igét, akkor kiderül, hogy azok, akiknek nem adatik ilyen szülő, azoknak adatnak olyan hitvallók, mint Pál apostol is, akik beszélhetnek, akik beszélnek Krisztusról, vagy olyan nagynénik, nagybácsik, tanárok, tanítónők, iskolatársak, akik olyanok, mint Pál volt Timóteus életébe is, hogy kívülről ismeretlenként bizonyságot tudtak tenni, akkor adjunk ezekért az emberekért hálát. Hogyha elolvassuk figyelmesen Timóteushoz írt levél elejét, akkor Pál apostol úgy beszél Timóteusról, mint a fiáról. Mert aki hitben az apánk, mármint olyan értemben, aki hitben, hitre segít, eszköze az Istennek, az ilyen módon atyánk is, értsétek jól, tehát olyan értelemben, hogy hogy ahogyan Pál apostol meri fiának nevezni Timóteust, akkor adjunk ezekért hálát, ezekért az emberekért, ezekért az eszközökért. És hogyha a szüleink nem olyanok, akiket Eunikéknek merhetnénk nevezni, akkor vegyük észre azt a felelősséget, hogy talán az Isten minket akar eszközként felhasználni arra, hogy őket Krisztushoz vezessük. Mert bármilyen abszurd ez a mai világ, bizony erre is van bőven példa. Most érettségizett az a volt diákom, akit a szülei 6 évesen azért adtak egyházi iskolába, mert biztos valami jót tanulsz, fiam. Amikor 10 éves lett, akkor a szülei is megkeresztelkedtek. És nem azért, mert az iskola ezt követelte, hanem azt, amit a gyerek ott megtapasztalt, azt, ahogyan a gyerek átélte azt a hitet, és ahogy az a gyerek elmesélte, hogy 6 éves korától imádkozott a szülei megtérésért, 10 éves korában ez gyümölcsöt termett. Én azt kívánom, hogy ha nem is adatott meg talán ez az élmény, hogy ilyen szüleink legyenek, imádkozzunk azért, hogy mi majd ilyen szülőké lehessünk. Hogy majd egyszer elmondhassuk azt is magunkról, hogy Eunikék vagy Eunikuszok vagyunk, akik diadalra visszük Jézus Krisztus ügyét életünkben és családunk életében. Amen.
Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy megint elhoztál ide minket. Köszönjük, hogy elvezettél minket ezen a szerdán, és köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket a te nevedben. Nem köszönöm a mai ígét. Köszönöm, hogy megmutattad azt, hogy lehetnek olyan emberek a mi életünkben, akikkel felnézhetünk hídben, és elhaszkodhatunk rájuk, és az életük példaértékű lehet a számunkra. Köszönjük, hogy ezeket megvilágítod előttünk, hogy láthassuk őket, és tanulhassunk az ő életükből. Köszönöm, hogy az ilyen testvéreket, barátokat, szülőket, nagyszülőket, rokonokat. Nem hálás vagyok érte, és kérlek, hogy add ezzel együtt, hogy tiszteljük a szüleinket is. Meglássuk bennük azt, ami igazán fontos. Kérlek, hogy kellő alázatot ahhoz, hogy el tudjuk viselni, hogyha valamiért megfednek minket, mert tudjuk, hogy okkal fednek meg, hogy szeretetből fordulnak hozzánk mindig, és kérjük, hogy ezt világosíts meg előttünk. És kérjük, nevelj olyanokká minket, hogyha egyszer mi is szülők lehessünk. Ránk is ugyanígy vonatkoztathasson ez az ige, hogy a gyerekeink ránk is felnézhessenek a mi hitéletünk miatt. Köszönöm, hogy erre figyelmeztetsz, és már most ívsz minket. Amen.
Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy olyan módon gondoskodsz rólunk, hogy adtál szülőket. Köszönjük azt, hogy a szüleink nem csak testünkről, nem csak anyagi dolgainkról gondoskodnak, hanem nagyon sokanknak olyan szülőket is adtál, akik a lelkünkről is. És köszönjük azt, hogy akiknek ez nem adatott meg, azoknak rendeltél olyan pálapostolokat, olyan tanúságtévőket, hogy mégis hallhattak te rólad. Hálát adunk mindenkiért, aki rólad bizonyságot tesz. És könyörgünk azért, hogy mi is eszközeiddé lehessünk. Ez a gyülekezet is eszközöddé lehessen abban, hogy rólad tegyen képmutatás nélküli imádságos hitet. Így kérünk, hogy áld meg a mi közösségünket. Áld meg a mi igehirdetőinket. Áld meg a mi Isten tiszteleti közösségeinket. És kérünk, hogy egyen-egyenként is áld meg bennünket. Urunk, most nagyon sokan vannak úton hazafelé, nagyon sokan vannak, akik talán most pár napra megpihenhetnek, és azért indultak el már most. Áld meg az ő utukat, őket is őrizd meg. És kérünk, hogy őrizd meg minket ezekben a nehéz napokban, a vizsgaidőszak kezdetén, amikor annyi kellemetlen elvárással kell szembesülnünk. Kérünk, hogy segíts minket a vizsgákon, segíts minket, hogy minél jobban tudjunk teljesíteni. És Urunk, kérünk, hogy áld meg azt a tudást, amit meg is szerezhetünk ezek által, a vizsgák által. És Urunk, könyörgünk a gyülekezetünkben mindazokért, akik talán még most keresik hozzád az utat, akik talán még csak most tapogatóznak, hogy milyen is vagy te valójában. Kérünk, hogy mi magunk, gyülekezeti tagok, az ige hirdetések, bibliaórák, az imakör, mind lehetőség legyen arra, hogy valódi képet adjunk arról, hogy milyen vagy te, Istenünk. Hálát adunk, Urunk, minden megtapasztalt csodáért, amit ebben a gyülekezetben átéltünk. Hálát adunk azért, hogy vannak köztünk olyanok, olyan felnőttnek mondható kortársak, akik most jutnak el a hitnek arra a pontjára, hogy hamarosan, néhány héten belül a gyülekezet előtt is hitet akarnak rólad tenni. Hálát adunk az ő hitükért, hálát adunk azért, hogy ők eljuthattak idáig, és kérünk, hogy buzdíts minél többünkben ezt az igényt, hogy rólad bizonságot tegyünk, hogy csoporttársainknak, családtagjainknak beszéljünk rólad. És Urunk, ha majd egyszer megadatik nekünk, hogy szülők legyünk, add meg nekünk azt a csodát, hogy a gyermekeinkben ne csak a mi tulajdonságainkat csodálják, hanem azt is, hogy lám, milyen jó hitet, milyen imádságos hitet örököltek tőlünk. Add meg, Urunk, ennek a kegyelemnek a lehetőségét. És Urunk, kérünk, hogy most csendben elmondott imádságainkat is hallgasd meg. Amen. És ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, légyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a fontos. Minden napi kenyerünket adj meg ma, és bocsáss meg vétkeinket, amiket nem mi is megbocsájtunk az ellenek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, a tiéd az ország, a hatalom és a kicsőség. Thank you.